Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Futam összefoglalók, sztárvendégek, toplisták. Minden, ami F1 és autósport. A Formula Podcast egy virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellér Figergő.
Teljességgel kifogytunk a szavakból és a jelzőkből, ami Max Verstappen teljesítményét illeti, de a belga nagydíj hétvégéjéről azért fogunk ezt-azt mondani nektek. Nagy szeretettel köszöntünk titeket a Formula Podcast idei 12. futam kibeszélő adásában. Én Gellér Figergő vagyok, és velem szemben, legalábbis a képernyőn, itt ül a Spából nemrég hazatért Mészáros Sándor. Szia, Sanyi!
Szervusz, Gergő, üdvözlöm a hallgatókat!
No! Hát én azt hiszem, hogy kivételesen egy olyan témával kellene kezdenünk egy futamkibeszélő adást, amely nem a versenyhétvégéhez kapcsolódik közvetlenül, ez pedig a nagy felfordulás, ami az Alpinnál történt. Ugye három kulcsfontosságú személy is távozott az Alpintól, sőt, hogyha ide vesszük Laurent Rossit, aki szintén nem sokkal ezelőtt búcsúzott el, akkor akár négyet is mondhatunk. Ugye ott már Safnauer csapatfőnök, Alain Permain, valamint aki ugye 3,5 évtizede dolgozott ennél a csapatnál, valamint Pat Fry, a technikai guru is elhagyta az Alpint. Mi történik ezeknél? Ugye tegnap röviden a Pitwall című műsorban is beszélgettünk erről, de azt hiszem, hogy ez a téma megér még néhány gondolatot, már csak azért is, mert ugye neked volt szerencséd Safnauerrel és talán másokkal is beszélgetni erről Spában. Szóval mi folyik az Alpinnál?
Ezt mindenki ezt kérdezi. Maguk az érintettek is, hogy mi folyik az Alpinnál. Ugye egy ideje látjuk azt, hogy zűrzavaros a belpolitika ennél a csapatnál. Én onnan közelíteném meg az egész szituációt, hogy ugye ez egy Janus arcú formáció az Alpin. Enstone-ban székelnek, Nagy-Britanniában a csapat identitása, a csapat tulajdonosai franciák, a motor pedig Viris Athlon-ban készül Franciaországban. Na most ez, akik tisztában vannak a Team Enstone, ugye ez a csapat, ez nagyon sok néven futott már a Formula 1-ben, akik tisztában vannak ennek a brigádnak a történelmével, amikor ez a konstelláció együtt állt, akkor ott mindig voltak bizonyos belső feszültségek. A britek nagyon britek voltak, a franciák pedig nagyon franciák voltak. Ebből mindig volt valamilyen szintű marakodás. Most az, ami történt, csak hogyha megemlít, hogyha felidézed ezeket a neveket, Safnauer, Alain Permain, Pat Fry, ők mindannyian brit kötődésűek. Ugye ott már Safnauer egy romániai születésű, de román és amerikai állampolgársággal is bíró szakvezető. Alain Permain, brit, Pat Fry, úgy szintén brit. És nézd meg, hogy kik lettek kinevezve a helyükre. Ugye Bruno Famen lett átmenetileg a csapatfőnök, és más posztokra is franciákat neveztek ki. Egy picit nekem az a benyomásom, hogy bár korábban mindig a brit vonal dominált a Team Enstone berkein belül, most, mintha a vezetőség ezt annyira komolyan vette volna, ezt a franciásítást, hogy tényleg a dolgok mélyére nyúlnak, és mindenhová megpróbálnak francia embereket a vezető pozícióba helyezni. Nekem legalábbis ez az első benyomásom. Maguk az érintettek, nekem az volt az érzésem velük beszélgetve ott a helyszínen, ugye nagyon-nagyon gyalázatos volt ez az egész sztori, ahogy ez le lett zongorázva. A helyszíni Pitwall pluszos videóban tettem erre utalást, hogy emberek, még ha ilyen terv is van, hogy lefejezzük a csapatot, mert itt végső soron az történt, hogy lefejezték az Alpint. Ezt azért sokkal elegánsabban, sokkal gálásabb módon is meg lehet oldani, pláne akkor, amikor vár rád egy nyári szünet. Ezt simán meg lehetett volna tenni hétfőn, ezt a bizonyos bejelentést, amivel lefejezték ezt a társaságot, de ez a mészárlás, ez gyakorlatilag pénteken a szabad edzés közben. A szabad edzés előtt egy olyan 2 órával hallottunk először ilyet, hogy ez bekövetkezhet. Aztán elkezdtünk lótni, futni a pedok minden zegzugába információ után, aztán mire közeledtünk a szabad edzés elejéhez, akkorra már azért tisztán körvonalazódott, hogy itt valóban érkezni fog egy bejelentés azzal kapcsolatban, hogy lefejezik a társaságot, de néztünk egymásra, hogy ez annyira szürreális, meg annyira nem elegáns, hogy ez létezhetetlen, hogy ezt ebben a formában oldja meg az Alpin. Aztán kiderült, hogy ez a sport ez még mindig tud azért újat mutatni. Bizony, hogy bekövetkezett az, hogy az edzés közben jött ki a közlemény azzal kapcsolatban, hogy lefejezik a társaságot. Szóval nem volt elegáns megoldás. Ez is azt mutatja, hogy azért indulatoktól sem volt mentes ez a folyamat. Én magam úgy vagyok tájékoztatva, hogy az érintettek, azok hétfő magasságában szereztek tudomást arról, hogy ez benne van a levegőben, hogy menniük kell. Leszámítva Pat Fryt, hogyha felidézed magadban, hogy milyen anyagokat hoztunk az elmúlt időszakban, én azt gondolom, hogy elsőként közöltük a formula.hu azt, hogy Pat Fry a Williamsnél fogja folytatni a pályafutását, ami ugye ratifikálódott is, mert a Williams azon nyomban be is jelentette Pat Fryt. Tehát az ő távozása az már régebb óta benne volt a levegőben itt.
És ő valószínűleg önként távozott, ellentétben a többiekkel.
Amit én hallok, az, hogy azért markáns véleménykülönbség volt közötte, és nem a most partvonalra taszított vezetőkkel, hanem felsőbb szinteken csípte ő több embernek a szemét, hogy ő ott ténykedik az Alpinnál, tehát igazság szerint szerettek volna megszabadulni tőle, ő pedig menni akart. Így találta meg az új pozícióját a Williamsnél, ahol ugye technikai vezető lesz. Nos, tehát visszakanyarodva még egy gondolat elején, nem akarom ezt én túragozni, én úgy vagyok tájékoztatva, hogy a Magyar Nagydíj utáni napon tudatosult ezekben az emberekben az, hogy ez benne van a pakliban, hogy menniük kell. Arra azonban ők maguk sem számítottak, hogy ezt ilyen gyalázatos körülmények között kapják majd meg a munkakönyvet. Egy apró adalékkal még szeretnék szolgálni, ami szerintem sokaknál ki fogja verni a biztosítékot. Nem győződtem meg róla 100%-ig, de több forrásom is azt jelentette, hogy a versenycsapatnak az utazó része, tehát akik a versenyeken teljesítenek szolgálatot, abból a legénységből, a szóban forgó urakon túl még legalább 10 ember kapott felmondó levelet a pénteki napon. Már a nap végén, amikor túl voltak a fejeseknek az eltávolításán, vagy annak a bejelentésén, utána még az új vezetők, azok még körülbelül 10 embernek köszönték meg. De hangsúlyozom, ez nem megerősített információ, ezt francia forrásokból hallottam, hogy ez még az ilyen nap végére még volt egy ilyen jellegű adalék ebben a sztoriban. Az, hogy Bruno Famen kapta meg a vezetést, én azt hallom különböző forrásokból, hogy egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy vele hosszabb távon is számolnak. Ugye ő egy ízig-vérig francia szakember, aki nagyon jól ismeri a motorsportnak minden zegzugát, ugye a Peugeot-nál volt felső vezető a motorsportban, meg más egyéb területeken is szerzett tapasztalatokat. Az tisztán kirajzolódott, hogy mostantól ő fújja a passzát szelet az Alpinnál, az tökéletesen látszott a pénteki bejelentés után. Aztán, hogy ezután mi következik, az egy nagyon jó kérdés. Én úgy gondolom, hogy Szafnauer a vele folytatott beszélgetések alapján nagy bizonyossággal merem kijelenteni, hogy meg fogja találni azt a pozíciót, amiben vissza tud térni a Formula 1-be. Nagy valószínűség szerint nem idén, hanem valamikor jövőre, de ugyanezt hallom Alain Perminről is, hogy van azért piac az ő szolgálataira, és el fogják vinni őt is. Tehát ez a hosszú folyamata, vagy ez a hosszú időszak, amitől lehúzott ennél a csapatnál, meg a Forma 1-ben, ez most itt megszakad, de azt hallom, hogy hamarosan azt is megtudjuk, hogy ő melyik csapatnál fogja folytatni a pályafutását. Döbbenetes, ami zajlik az Alpinnál. Igazság szerint tehát, hogy mennyire szürreális ez az egész. Tehát amikor ilyen történik, akkor azt a belső protokollok alapján a utazó keretet, akik a helyszínen szembesülnek majd ezzel, azokat jóval előtte briefelni szokták, tehát tájékoztatják őket arról, hogy tessék felkészülni erre, meg erre, meg erre, hogy ilyen, meg ilyen, meg ilyen bejelentés érkezik. Ha nem korábban, akkor legalább annak az adott napnak az elején, amikor ez a bejelentés megtörténik. Most annyit tudok ezzel kapcsolatban mondani, hogy az Alpinnál az edzés után rántották össze a társaságot a garázsban, és akkor történt meg a bejelentés annak, hogy a szakvezetőnek mennie kell. Az a szakvezetés prominenseinek mennie kell. Úgyhogy, hogy mi lesz ott, én elképzelni sem tudom. Egy nagy trutyi volt, amit idén láttunk tőlük. Ettől sokkal többet vártunk az Alpintól, de abban egyet kell értsünk, ott már szóltam erre, hogy ez nem megy egyik napról a másikra. Ugye ő kapott másfél évet, ebből a másfél évből legalább egy éve azzal ment el, hogy azt a sarat takarította, ami a nyakába szakadt, amikor oda megérkezik. Itt Piastri ügy, Alonso elvesztése, mi egymás. Motor teljesítménnyel kapcsolatos gondok, hát hogy a fenébe tudott volna ennyi idő alatt világverő társaságot összeállítani? Ehhez képest megkapta a felmondó levelét, és másnap a sprintet dobtak egy dobogot. Szürreális az egész úgy, ahogy van. Egyébként már olyan pletykák is terjengtek, én szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, én nem látom ezt jönni, hogy ez bekövetkezne, de már olyan pletykák is terjengtek vasárnap a pedokban, hogy lehet, hogy ez az egész annak az előszele, hogy a Renault szeretne túladni a versenycsapaton, és valami vevő készül, és annak kell átadni a kormányrudat. Én magam ebben nem hiszek, azok alapján, akikkel én beszélgettem, az alapján pláne nem hiszek abban, hogy tulajdonos váltás következne, de vannak, akik emellé teszik a garast, hogy ez bekövetkezhet.
És ugye van olyan pletyka is, amely szerint Mattia Binotto érkezhet az Alpinhoz, arra nagyon kíváncsi ennék, hogy ez ki szerint lenne jó ötlet. Ugye Alan Permain kapcsán nyitott az eszembe, hogy te persze biztosak lehetünk benne, hogy lesz igény a szolgálataira. 34 évet húzott le az Enstone-i csapatnál.
Abszolút legenda, nem tudok rá már.
Abszolút legenda, persze. Tehát gondolj bele, hogy amikor, hogy Nelson Piquet-vel dolgozott még ennél a csapatnál, már itt az idősebbel, aztán persze a fiatalabbal is, Michael Schumacherrel, utána ugye a Berger, Alesi, Alonso-n át lehetne sorolni, Kimi Räikkönenig, és egészen az idei évig hihetetlen karrier.
Figyelj, amikor oda a pedokban...
Oda került, Michael Schumacher még nem volt F1-es pilóta, én meg 2 éves voltam. Elképesztő.
Rögzítsd ezt a tényt, amit most elmondtál. Ehhez gondoljuk végig azt, hogy milyen formátumú csapatfőnökök fordultak meg Enstone-ban. Jártott egy Flavio Briatore, aki, hát azért tudjuk, hogy ott nem volt egy kesztyűs kezű vezető, tehát ott, hogyha valaki nem úgy táncolt, ahogy fütyült, akkor annak repülnie kellett, tehát itt nem volt kecbec. Jártott egy Eric Boullier csapatvezetőként. Rengeteg ember megfordult a parancsnoki hídján ennek a csapatnak, és a Permain mindent túlélt. Ezt az óriási ős káoszt, amit jelenleg láthatunk az Alpinnál, ebbe beletört a bicskája. Tehát ez mindent el is mond a helyzetről.
Hát igen. No, kanyarodjunk rá akkor magára a versenyhétvégére, arra a versenyhétvégére, amit sok más mellett az eső és a csúszások jellemeztek. Ja, a vasárnapi nagy díj az egészen simán alakult ilyen szempontból, annyi pici kis víz volt csak, hogy épp csak kicsit izgatottak lehetünk, hogy lesz-e valami, és nem lett. De ugye egészen addig a hétvégét meghatározta az időjárás, és ezért voltak olyan aggályok, hogy esetleg majd bizonyos sessionöket törölni kell, és így tovább. Ugye hivatalos kommunikáció is jött ezzel kapcsolatban, például, hogy a szabad edzés előtt ugye közölték az illetékesek, hogy a szabad edzést semmilyen körülmények között nem fogják rajtsorrend megállapítására használni. Ugye ezzel biztosítandó az, hogy az egyetlen szabad edzésen tényleg gyakoroljanak a csapatok, és nem más csináljanak. Tehát benne volt a pakliban az, hogy itt megborul a hétvége, ahhoz képest, hogy a némi csúszással megúsztuk. Milyen volt ez belülről megélni azon túl, hogy eláztál? Mert azt gondolom, hogy eláztál.
Én úgy fogalmaztam ezt meg, hogy utaztam körülbelül 24 Celsius fokot. Amikor innen elindultam, akkor itt ugye én nagyon kövér 35-36 fokok voltak szerdán, amikor megérkeztem, akkor már késő délután volt Belgiumban, és amikor konkrétan megérkeztem az Ardenekbe, akkor az esti órákban már kifejezetten, tehát olyan szinten csípős volt az idő, nem esett még, de olyan csípős volt az idő, hogy bizony jacket kellett fölvenni. Ezt már nagyon-nagyon régen, évekkel ezelőtt megtanultam, hogy spába, jacket, meg meleg öltözék nélkül nem szabad elmenni, mert ott ha akármi történik, akkor is előfordulhat az, hogy hirtelen a télben találod magad. Konkrétan nekem olyan érzésem volt már csütörtök reggel, mintha ugrottam volna megint egy nagyot, és hirtelen október végén, november elején lennénk. Nálunk akkor szokott ilyen időjárás lenni, mint amiatt egy főkettő csütörtök reggel, 12 fok volt, meg úgy szakadt az eső, hogy nem látták ki, nem láttad az útnak a túloldalát, hogy kinéztél az ablakon. Akkor már benne volt az emberben az az érzés, hogy atya ég, ez lehet, hogy megint olyan lesz, mint 2021 volt, hogy ez a nesze semmi fog meg jó történet előáll. És hát ugye elkezdődtek azok a beszélgetések, amikről az elmúlt hetekben nagyon sok szó esett itt. Egyrészt a Huber 2019-es tragédiája kapcsán, másrészt pedig ugye egészen friss volt a Dilano Fantov-féle tragédia, ami csupán néhány héttel ezelőtt történt az Orosz Radionban. A versenyzők is elkezdtek erről beszélgetni, hogy akkor mi lenne a jó megoldás, hogy ugye eleve úgy érkezett ide mindenki, hogy egy kicsit a félsz az benned volt, hogy atyaig, nehogy ez megint egy tragikus hétvége legyen, pláne, hogy szakadt, mintha dézsából öntenék. Aztán az kikristályosodott, hogy igazság szerint abban értettek egyet az illetékesek, meg a versenyzők, meg a szakma, meg mindenki, hogy a szokásosnál is sokkal nagyobb óvatossággal, meg odafigyeléssel kell eljárni, mert ez bizony nem játék. És ez ahogy haladtunk előre az időben, ez úgy bizonyosodott be, mert pénteken is szakadt gyakorlatilag, szombaton is szakadt, mint a veszedelmeket, hogy nyilvánvalóan csütörtökön is megállás nélkül. Kíván változó intenzitása volt, amikor megvan a Forrest Gumpnak az a jelenete, amikor Vietnámban vannak, hogy milyen esők vannak. Na ilyen mindenféle esők voltak ott is. Apró szemű, sűrű eső, egyenesen eső, mindenféle esők voltak. De a lényeg az volt, hogy gyakorlatilag megállás nélkül szakadt. Úgyhogy egyetlen egy elvárás fogalmazódott meg, az pedig az, hogy versenyezni mindenki akart, mindenki azt akarta, hogy a hétvége zökkenőmentesen megtörténjen, de azt kérték a Nemzetközi Automobil Szövetség illetékeseitől, hogy a szokásosnál is nagyobb körültekintéssel járjanak el, és bár én láttam negatív visszhangokat kommentek formájában, Twitteren, Facebookon, össze-vissza a hétvége folyamán. A helyszínen megélve ezt az elképesztő időjárást, én amondó vagyok, hogy az FIA ezt a hétvégét példásra lehozta, a versenyirányítás. Voltak olyan momentumai, meg olyan periódusai úgy a pénteki napnak, mint a szombati napnak, amikor nem voltam egyedül azzal, hogy esküdni mertem volna arra, hogy itt nem lesz semmi a folytatásban. Olyan intenzitással ment az eső, olyan intenzitással szakadt. De aztán igen, voltak csúszások, voltak halasztások, de végül úgy sikerült mandinerezni, hogy ebben a hétvégi időbeosztásban, hogy végül minden session meg lett tartva, minden session lement, minden session lebonyolódott, és hála a Jóistennek tragédia nélkül történt mindez, úgyhogy összességében véve már nagyon sokotoknak eltérő a véleménye, meg úgy vagytok vele, hogy minek kellett ez, meg túl van ez biztosítva. Maradjunk annyiban, hogy óriási nyomás nehezedett az elmúlt időszak tragédiái miatt az illetékesekre. Én a magam részéről én nagyon örülök annak, hogy körültekintően jártak el, és gyakorlatilag egyetlen session sem maradt. De én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban ennek azért nagyon kell örülni, nem?
Teljes mértékben. És ugye az adás előtt beszélgettünk, akkor említettél egy olyan felvetést, miszerint esetlegesen a koncepció kicsit változna azt illetően, hogy hogyan kezelik a nehéz időjárási körülmények által sújtott eseményeket a Formula 1-ben. Mert ugye ez, mondjuk így a sorozatonként, vagy versenyzési kultúránként más és más. És ugye itt arra tettél utalást, hogy kicsit amerikai irányba mozdulhat ez is az F1-ben, ahogy számos más dolog megtette az elmúlt évek.
Nézd, amit látunk, amit látunk, tehát, hogy van esőgumi, de versenyzésre nem nagyon használjuk. Mert nem nagyon van használva versenyzésre az esőgumi. Innentől fogva fölmerül a kérdés, hogy egyetem minek van. Tehát ugye nyíltan beszélt erről Mário Izola a hétvége folyamán, hogy a Pirelli dolgozik nagy erőkkel azon, hogy egy nagyobb teljesítményű intermediate abroncsal rukkoljanak elő, amit majd valamikor a jövőben be fognak vetni. De ez az esőgumizás, meg amilyen, ahogy reagál a sport ezekre az esős körülményekre, ugye most is egy jelentős túlbiztosítással lehetett lezongorázni az egészet. Fölmerült az a kérdés, hogy akkor miért nem lépi meg az F1 az amerikanizálódástok azt a szegmensét, hogy akkor nincs versenyzés esőben. Mert úgy túl van biztosítva a történet. Úgyhogy erről biztos lesz még nagyon sok vita, meg nagyon sok beszélgetés, meg nagyon sok egyeztetés. Én nem látom azt, hogy ezt egyik napról a másikra meglépnék, de hogy ezeket az esős helyzeteket, ez csak ilyen szintű túlbiztosítással lehet lezongorázni, az egyszer biztos. Ugye tudjuk nagyon jó, hogy a televízió a minden. Azt pedig nem nagyon nehezen lehet eljátszani, hogy adott esetben egy-egy nagyobb zuhénál, nem tudom, egy órát vagy másfél órát halasztasz, mert azt a televízióval, televíziós közvetítésekkel nagyon nehezen összeegyeztethető. Úgyhogy valami megoldást kell erre találni, én biztos vagyok benne, hogy erről sok szó fog esni az előttünk álló időszakban, és hát megint Spa volt az, ami ezt megmutatta, hogy erről a témáról bizony beszélni kell, hogy akkor hogyan lehet lekezelni ezeket az esős helyzeteket. Spa ugye tavaly vasárnap délben derült ki, hogy idén is lesz belga nagydíj. Az utolsó előtti pillanatban jelentették be, hogy ugye Dél-Afrika nem kerül be a naptárba idén, és megkapja a helyét Spa-Francorchamps. Előbbre ugrott cirka egy hónappal, mert ugye normál esetben augusztus végén volt Spa-Francorchamps. Most előre ugrott a nyári szünet előtti utolsó versenynek július végére, de hát ez sem változtatott olyan túl sokat a helyzeten, tehát ez az Ardenekbeli időjárás, ez egész egyszerűen kritikus. Itt az is fölmerült, nagyon sok szó esett arról, hogy hát akkor egyáltalán miért megyünk még mindig Spába? Miért van még mindig, hogy egy mitikus, kultikus, legendás helyszínről beszélünk minden túlzás nélkül, csak hát az a tisztában kell lenni, hogy változik az időjárás, változnak az időjárási viszonyok, és ezt most már a helyi idősebb emberek is azt mondják, hogy azért ez még ahhoz képest is durva volt, amihez ők hozzászoktak az évtizedek során. Fölmerült a kérdés, hogy minek megyünk ide egyáltalán? Miért van itt verseny? De hát az a 380 ezer ember, az a nézőcsúcs, ami született ezen a hétvégén, az megint csak megmutatta, hogy Spának olyan vonzereje van, amit hát hogyan tudnánk elképzelni egy versenynaptárat Spán nélkül, nem?
Én nem szeretnék ilyen versenynaptárat elképzelni. Azt hiszem, ezt ezzel összegezhetjük. Beszéljünk kicsit a McLarenről, azt javasolnám, akik ugye az elmúlt heteknek, vagy mondjuk így, hogy ennek az őrült júliusnak a sláger témáját jelentették. Az a McLaren, amely a tavasszal bizonyos versenyhétvégéken az erős sorrendben ugye 8.-9. helyen volt, és aztán volt két olyan hétvégénk Silverstone-ban és a Magyar Nagydíj hétvégéje, ahol meg kérdés nélkül ők voltak a második erő a Red Bull mögött, és nagyon kíváncsian várhattuk azt, hogy ezt mennyire tudják fönntartani. És tulajdonképpen hát szombat estig még úgy is érezhettük, hogy fent tudták tartani. Ugye a szombati napnak a valószínűtlen sztárja Oscar Piastri volt, ezúttal ő tudott óriásit villantani a McLarennel, ugye majdnem pole pozíciót szerzett, és aztán második helyen zárta a szombati sprintet, és ekkor azért úgy érezhettük, hogy oké, akkor ez a McLaren továbbra is rendkívül ütőképes, és aztán valami történt vasárnap. Azt nem fogjuk megtudni, hogy Oscar Piastri mit érhetett volna el, hiszen az ő verseny az első kanyarban véget ért, amikor Sainzzal összetalálkoztak. Ami viszont Norris illeti, ugye ő hátrébről is indult, és aztán a verseny közepén ő eltűnt gyakorlatilag, ugye sereghajtó pozíciókban tanyázott, még nem egy egész bátor taktikai húzással, és egy szenzációs etappal, hiszen ne feledjük, Norris a verseny több mint felét tolta le egy szett lágykeveréken, szóval végül sikerült a hetedik helyre visszakeverednie, de ugye itt itt megszakadt az a sorozat, amit gyakorlatilag Spielberg óta folyamatosan láthattunk, hogy a McLaren ott van az ilyen mezőnyben, és az számomra az izgalmas kérdés, hogy ez miért történhetett így.
Nyilvánvalóan ez is egy vizsgafeladat volt a McLaren számára, hogy mit produkálnak Spában, és már amikor megérkeztünk, mert csütörtökön, amikor látni lehetett az előrejelzésekből, hogy azért ez egy durván esős hétvége lesz, akkor arra tett utalást a csapatnak több tagja, például Andrea Stella csapatfőnök is, hogy azért nekik ez jól jöhet erre a hétvégére, hogyha eső van. Tehát vasárnapra eljutottunk odáig, hogy vasárnap délelőtt gyakorlatilag a fél McLaren esőtáncot járt, hogy szakadjon minél jobban, mert ugye az tisztán kivehető volt, hogy az esős periódusokban ott teljesen tudták hozni azt a szintet, amit az előző versenyeken. De Piastrinak a sprintes produkciója ezt nagyon szépen megmutatta. Vasárnap ugye a versenyen csupán néhány csepp eső esett, és ott azért az kidomborította, hogy a McLarennek szűnt. Akkora óriási a fluktuáció a Red Bull mögött, hogy ez tényleg kapkodod a fejedet, hogy akkor most ki van éppen a Red Bull mögött. Ha tényleg kivennénk a Red Bullt ebből a sztoriból, vagy úgy mondom, hogy ha kivennéd a Verstappent ebből a sztoriból, egy tök izgalmas bajnokság lenne ez az egész, és a McLaren produkciója is alátámasztja ezt. Nyilvánvalóan ezen a hétvégén, vagy ezen a vasárnapon szükségük lett volna arra, hogy a versenyképességet tudják produkálni, arra, hogy szakadjon az eső, de nem szakadt. Ez pedig rányomta a bélyegét a teljesítményükre. Ugyanakkor egyetértek veled, hogy én a magam részéről a szombaton látottak alapján, én nagyon kíváncsi lettem volna, hogy ha nincs az az incidens, és végig tud menni a Piastri, hogy ő mit tudott volna kihozni ebből a vasárnapi csörtéből, mert amit szombaton nyomott, az ott szem nem maradt szárazon, hogyha szabad így fogalmaznom. Döbbenetesen jó volt. Döbbenetesen jó formában ment.
Elképesztő jó formában van a srác. Tehát a csapat is nyilván, de Piastri is. Gyakorlatilag tényleg, hát Silverstone óta egyik ámulatból a másikba ejt minket, és... Na, és lehet, hogy mégiscsak jól döntött akkor, amikor az Alpine helyett a McLarent választotta, még akkor is, hogyha...
Igen, mennyit változik a világ?
Ennyit változik a világ, mennyit? Mert április-májusban tűnt, hogy Piastri hibát követett el azzal, hogy elhagyta az Alpint. Hát, most már jól...
Én magam vetettem fel a negyedéves futamértékelő, vagy a negyedéves értékelőnkben, hogy vajon jól döntötte embereket. Akkor, hogyha most nézem, azt, hogy mit mondtam akkor, eddig nagyon szomárságot nem nagyon lehetett volna mondani, de aztán majd várjuk egy kicsit, hogy mire jutunk az év végéig. Még egy dolog, ami nagyon fontos, ugye itt tettem egy kijelentést azzal kapcsolatban a Magyar Rádiós futamértékelőben, meg a Pitfall Plus-os helyszíni videóban, hogy szemtanúja voltam egy jelenetnek, hogy a Webber a hungaroringi kerékcsere után dühötten rohant a McLaren garázsa felé, és mondtam azt, hogy akkor nagyon szerettem volna légy lenni ott a falon, hogy halljam, hogy mit mond a csapatvezetésnek. Most alkalmam nyílt, a hétvégén többször is beszélgettünk vele, és megkérdeztem tőle, hogy mi volt akkor ott ez a situation. Persze azt mondta, hogy hát nekem az a dolgom, hogy a versenyzőm érdekeit képviseljem, hogy nyilvánvalóan azonnal rohant oda, és megpróbálta számon kérni, hogy miért alakult ez így, de rákérdezve arra is, hogy hogyan alakulnak a házon belüli viszonyok, megnyugtatott azzal kapcsolatban, hogy nincs okuk arra, hogy panaszkodjanak, hogy nem azt az elbánást kapja az ő versenyzője, mint amit Lando Norris megkap, vagy bármi hasonló, azt mondta, hogy egyelőre minden a legnagyobb rendben van házon belül a McLarennél, és kifejezetten hangsúlyozta azt, hogy nagyon elégedettek azzal a támogatással, amit Piastri kap házon belül.
Arra kérnélek még, hogy maradjunk, ha már itt Norris-t említetted, többször maradjunk még kicsit Lando Norrisnál, és mielőtt elkezdenénk a díjaink átadását, szólj pár szót arról, hogy miről és hogyan beszélgettél Lando Norrisszal a hétvége kezdetén.
Ugye mindenki tudja, nem akarom 101 milliómodik alkalommal is felidézni azt, hogy mi történt a hungaroringi pódiumon. Összetört a herendi, igen, tudjuk, bejárta a világot, ezt is tudjuk. Csütörtök, FIA sajtótájékoztató, Norris volt az egyik részvevő, ahol nyilvánvalóan szóba került ez a téma, hogy mi történt, hogy történt. És ott nagyon szépen kifejtette azt, hogy nem volt tisztában azzal, hogy milyen jelentőségű az a trófea, amit ő kapott. és hát azt történt, ami történt, visszacsinálni már nem tudja, egy dologra tett ígéreted, nem arra, hogy visszafogottabban fog ünnepelni, hogyha pódiumra kerül, hanem arra, hogy körültekintőbben fog ünnepelni, hogyha pódiumra kerül. Na, ezzel mindenki megnyugodott, vége volt a sztorinak. Késő délután ültem bent a McLarennél, és egy megbeszélésen vettem részt. Azt nem mondhatom el, hogy kivel, meg milyen témában, de egyszer csak megérkezett Lando Norris, berongyolt a motorhome-nak ebbe a vendégfogadó terébe, ott látta, hogy ott ülök, így oldalra nézed, és odalépett, és hát kezet nyújtod. És annyit mondod, hogy rettenetesen sajnálja. Megerősítette azt, hogy nem volt tisztában azzal, hogy milyen jelentőségű ez a trófea. Azt is kifejtette, hogy utána kellett néznie, meg többen is felhívták rá a figyelmét arra, hogy Magyarországnak és a magyar embereknek milyen fontos a Herendi trófea, meg a Herendi porcelán, meg a Herendi porcelánnak a történelme. Azt most már sokkal jobban érti, hogy mekkora hibát követett el azzal, ami akkor ott történt az oda vasárnap délutánon. És az igazán munkás az volt, a körülötte álló kollégák nagyon jót nevettek hozzá, hogy kacsintott egyet, és azt mondta, hogy igazság szerint az elmúlt 3-4 napom azért sokkal könnyebb lett volna, akkor, hogyha nincs az a tweet. Arról beszéltünk itt a műsorban, hogy az a tweet, amiben leírtam a porcelánnak az értékét, a trófának az értékét, meg hogy milyen sokáig készül, meg milyen jelentősége, mire az 5 millió emberhez jutott el a világon. Aztán ezt azért megcsípett ezzel a Doris, hogy anélkül azért sokkal könnyebb lett volna az élete, aztán pacsisztunk egyet, megkért ott egy kollega, hogy hagyj készítsen már egy képet erről a pillanatról, úgyhogy összeálltunk, és hát aranyos volt, nagyon. Én ezt le is írtam a Facebookon, hogy emberek, hát egy 20 éves fiatalról beszélünk. Hát ha megkérdeznétek az én szüleimet, hogy én mit csináltam ebben a korban, hogy milyen hibákat vétettem, lehet, hogy ennél egy milliószor durvábbakat tudnának mondani, de biztos vagyok benne, hogy a te szüleid is így vannak ezzel, meg valamennyiünk. Az ember ebben a korban, gondoljátok el, hogy én nagyon nehéz szezon kezdet után végre elkezd jó lenni nála a lapjárás, dob egy fantasztikus versenyt, mint amit a Hungaroringen csinált, dobogóra került. Hát persze, hogy ki akarta rúgni a háznak az oldalát. Ez megtörtént, igen, nagyon sajnáljuk. Én, ahogy a Facebookon is írtam, biztos vagyok benne, hogy a Norris mostantól imádni fogja a Herendi porcelánt, meg abban is biztos vagyok, hogy a Herendi porcelán is imádni fogja Lando Norrist, úgyhogy felejtsük már el ezt az egész sztorit úgy, ahogy volt, örüljük neki, hogy volt miről beszélni, de hát ugye rögtön itt volt a következő hétvége. Egyébként egy érdekes szösszenet fűződik ehhez is, mert ki volt állítva ugye a célegyenesben, mindig ki van állítva a versenyrajtja előtt egy kis pulpitusra, ki van rakva a győzelmi trófea. És ugye ez egy zöbbe fémből készült alkotás volt, amivel a belgák jutalmazni kívánták az első helyzetet. És hogy jöttünk, mentünk a griden vasárnap, azért többen is csipkelődtek, hogy na figyelj csak, ez nem olyan, mint nálatok van, ezt lehetetlen eltörni.
Azért Red Bull megcsinálta.
Igen, ezt akarom mondani, hogy ment a móka meg a kacagás, hogy ezt nem lesz olyan egyszerű eltörni, és egyszerűen nem hitte a szemednek, amikor jöttek az első videók arra, hogy a csapat fotózásra a Red Bullnak sikerült eltörnie ezt a trófeát, úgyhogy ez a trófeatörés, ez reméljük, hogy azért nem válik hagyományá a Formula 1-ben.
Hát mostanában elég sok baj van a trófeákkal, és akkor térjünk át arra az emberre, aki a legnagyobb trófeát vehette át, elkezdjük a verseny hétvégi díjaink kiosztását, mindenek előtt az úgynevezett Best Followers külön díjjal, azaz a Formula Podcast Facebook csoport tagjai által a hétvége legjobbjának megszavazott díjjal, és hát ez biztos, hogy nem lesz meglepő, torony magasan Max Verstappen kapta a legtöbb szavazatot, és mi csak egyet érteni tudunk ezzel, a hétvégi emberét nálunk is Max Verstappennek hívják. Egyébként, amit hadd mondjak el, hogy követőinktől, hallgatóinktól a második legtöbb szavazatot Charles Leclerc, a harmadik legtöbbet pedig Oscar Piastri kapta. Én ezekkel se nagyon tudnék vitatkozni, de Verstappen, amit itt csinált, az egészen döbbenetes és kiemelkedő volt, ahogy az adás elején mondtam, kifogytunk a jelzőkből, beszélgettünk erről tegnap, hogy mit mondjunk még el Verstappenről, hát emberek, mit lehetne még mondani erről a döbbenetes produkcióról, amit ő nyújt. Ugye utoljára április végén Bakuban fordult elő, vagy áprilisban Bakúban fordult elő, hogy akár nagy díjat, akár sprintet nem ő zárt az élen, most pedig augusztus van. Ugyebár egy kis statisztikai adatot hadd mondjak, mert én már csak ilyeneket tudok mondani. Ugye sorozatban 8. futamgyőzelmét aratta Max Verstappen, a rekordot 9-szer tartja Sebastian Vettel és Alberto Ascari, amennyiben úgy számoljuk. Ezt a rekordot ugye Verstappen beállíthatja Zandvoortban, Monzában pedig megdöntheti. Ennél egy, hogy mondjam, egy másik rekord, amit egyébként, aminek Verstappen tudatában volt, szerintem jó néhányan nem értették először a leintés követő első interjújában, amikor azt mondta, hogy egy újabb helyezés, egy újabb pozíció a 6. Tudnék, a 6. rajthelyről még sosem nyert futamot Max Verstappen. Egyébként összesen már 9 különböző rajtpozícióból nyert nagydíjat, és ez is rekordot jelent a Forma 1-ben. Fernando Alonsoval holt versenyben tartják, és ugye a nagy győzelmi sorozat mellett szinte észrevétlen maradt Verstappen dobogó sorozata, ami szintén nagyon kemény kezd lenni, 13 dobogónál tart sorozatban. Ennél hosszabb sorozat az F1 történetében 3 embernek volt, Fernando Alonsonak 15, Lewis Hamiltonnak 16, Michael Schumachernek pedig 19. Ugye Verstappen most 13-nál jár, és ugyanígy 13-as sorozata van a Red Bullnak, hiszen ugye a tavalyi szezon zárult, valamint az idei 12 verseny megnyerte, zsinórban 13. győzelmük ez, ugye itt már a 12 is rekord volt, úgyhogy hát én ezeket tudtam elmondani, illetve még egy apróságot hadd tegyek hozzá, ami viszont csak kamerányi statisztikáztam, ami nem a Red Bullt, illetve nem Charles Leclerc-t, aki ugye pole-ból rajtolhatott Verstappen büntetése után most vasárnap. Leclerc pedig zsinórban a 9. pole pozícióját nem tudja győzelemre váltani. Ez is egy elképesztő szám. Azóta, hogy utoljára pole-ból nyert, ez a tavalyi ausztrál nagydíj volt, 9 pole pozíciója volt, és egyik versenyt se nyerte meg. Egyet nyert ugye Spielbergbe, de ott nem a pole-ból. No, hát ennyit a számokról.
Meg... Hegyezd a füleidet, te statisztikai főgurú. Én ugyanis kaptam egy infografikát egy ismerősömtől, és kíváncsi vagyok rá, hogy ezt te meg tudod erősíteni, hogy így van-e. Azt állítja ez az infografika, hogy Verstappen 2023-ban a megszerezhető pontok 93,4%-át gyűjtötte be a belga nagydíja bezárólag. Ez így van-e?
Ezt így nem számoltam ki, de stimmelni látszik. Hát ugye 2 második hely, volt ugye egy sprint, amit nem nyert meg, meg néhány leggyorsabb kört elbukott. Szerintem ez teljes mértékben stimmelhet ez a szám, de majd utána számolok a kedvedért, bárha úgy küldték, akkor ez biztos, hogy rendben van. Ugye szabad ne felejtsük, hogy fogunk még Verstappenről más vonatkozásban is beszélni ma, még a külön díjaknál is elő fog kerülni többek között. Én most azt húznám itt alá, még azzal kapcsolatban, amit láttunk, hogy az a második etap, amit csinált, ugye azt követően, hogy az első kerékcseréknél még a csapattársa Sergio Perez mögött volt, az valami észveszejtő volt. Tehát olyan szintű erődemonstráció volt ez nyilvánvalóan elsősorban Sergio Perezzel szemben, amit az első kerékcsere után csinált, hogy nem lennék Sergio Perez fejében. Na.
Említetted a jelzőket, hogy kezdünk kifogyni magyar nyelvterületen a jelzőkből és a szuperlatívuszokból, amiket rá tudunk aggatni Verstappenre. Képzeld el, hogy én ezt panaszba tettem. Panaszként megfogalmaztam. Egy fogadáson vettünk részt szombat este, és ismerem őt elég régóta, meg sokszor szoktuk beszélni, de most jött el az a pillanat, amikor bemondtam neki, Max Verstappen honlap, a hivatalos honlapnak a szerkesztőjéről beszélünk, aki egyébként egy holland újságíró. És mondtam neki, hogy te figyelj már, a gond az, hogy panaszt szeretnék tenni, és akkor kérdezte, hogy mivel kapcsolatban mondom. Azzal kapcsolatban, hogy Gellérfi kollégával írásban és szóban a podcastben, vagy a videóinkban, és lassan tényleg kezdünk kifogyni azokból a jelzőkből, amit magyar nyelven, az egyébként hihetetlenül változatos, meg nagyon szép magyar nyelven pozitív dolgokat, amit rá lehet akaszgatni Max Verstappenre, már mindent ráagadtunk, és kifogyunk lassan a jelzőkből. irgalmatlan nagyot nevetett a Pali, és azt mondta, hogy figyelj, abszolút meg tudom érteni a problémádokat. Nincs fogalmam arról, hogy mennyire változatos a magyar nyelv, meg milyen jelzőket lehet egy jó teljesítő autóversenyzőre aggatni, de azt mondta, hogy ő már a gokartos időszakban megtapasztalta azt, hogy mennyire nehéz az, amikor kifogysz a jelzőkből, mert azt mondta, hogy ugye egy gokartos szezonban ráadásul sokkal több verseny van, mint az F1-ben, amiről írnod kell sajtóanyagot, cikket, mi egymást, és azt mondta, hogy ő akkor szembesült ezzel, hogy te atya ég, holland nyelvterületen ő kifogyott a jelzőkből, amiket rá lehet aggatni Verstappenre, úgyhogy azt mondta, hát ezzel nincs mit csinálni, történelem az, amit látunk, ezzel nagyon nehéz vitatkozni. A másik pedig azt teljesen egyetértek azzal, amit mondta, hogy ez egy döbbenetes, talán az eddigi legkeményebb erődemonstrációja volt a Verstappennek, amit most vasárnap látunk. A tavaly sem volt akármi, amikor a végéről indulva nyerte meg a futamot, de ez a mostani, ez erre tényleg nem lehet más mondani, amikor 22 másodperccel zársz az ugyanolyan autót vezető csapattársad előtt. Ennek ellenére Perez egyébként nem volt összetörve, vagy összeesve, mint a rizs felfújt. Azt nem mondom, hogy láttam már, vagy nem láttam már jobb formában, meg jobb hangulatban őt. Egy dolog biztos, itt volt most az édesapja is, vele is beszélgettem, meg másokkal is, akik Pereznek a berkeim belül tesznek, vesznek, és azért úgy jobban rálátnak a dolgokra, mint a külvilág, adott esetben még úgy is, hogy ott vagy a pedokban, és mindenhonnan azt a visszajelzést kaptam, hogy hát ennél azért volt már sokkal jobb mentális állapotban Checo Pérez, mint amit idén látunk. Tehát, hogy ez úgy tűnik, hogy ez egy elhúzódó történet nála, amiből nagyon-nagyon nehezen tud feltápászkodni, ám de bár ugye ő maga úgy sommázta ezt a hétvégét, hogy a Hungaroringen is viszonylag jól alakultak a dolgai, meg itt is jobban alakultak a dolgai, mint az elmúlt néhány hétben bármikor, és hogy abban reménykedik, hogy a nyári szünetben egy kicsit, hogyha kitisztul a feje, fel tudja szívni magát annyira, hogy a szezonjának a második fele sokkal jobban sikerül majd, mint az eddigi.
De nagyon nem bánnám, ha így lenne. És ezért vannak más versenyzők is sem az évben, akik bíznak abban, hogy a szezon második fele jobban sikerül nekik, mint az első, és közéjük tartozik az a srác, akinek a hétvége meglepetése, külön díjat ítéltük oda, a szombati produkcióért, ő pedig Pierre Gasly. Nem mintha Oscar Piastri szereplése ne lenne meglepetés, de mégsem akkora meglepetés egy McLarennel ez egy sprint, szóval egy McLarennel az első háromba kerülni, mint egy Alpinnal az első háromba kerülni, és ugye Pierre Gaslynak ez sikerült végrehajtani a szombaton, amihez persze kellett a változékony időjárás, de én azt gondolom, hogy összességében nem von le semmit az érdemeiből, és én azt gondolom, hogy borzasztóan kellett neki ez az eredmény, mert összességében nagyon nincs jó szezonja Gaslynak. Sok bal szerencséje is van, az is kétségtelen, követett el ő is hibákat, már Melbourne az érre kívánkozik, és ugye a csapattársának, ne feledjük, már van egy dobogója, egy valódi, tehát vasárnapi dobogó, ha az nem is, de legalább egy szombati összejött Gaslynak, és hát ahogy arra utaltál az adás elején, ez micsoda elégtétel lehetett ez ott már Safnauer-éknek, hogy ki vagyunk rúgva, nézzétek, harmadik hely. Na, akkor mentünk, cső.
Maradjunk annyiban, hogy ez el is hangzott, anélkül, hogy a részletekbe belevennék. Ez nagyságrendileg ebben a kontextusban valami hasonló az elhangzott ezután a produkció után. Nagyon ráfér Gaslyra ez a történet. Tehát ez a kis csipetnyi, kis önbizalom növelő eredmény, ez nagyon ráfért. Nem is tudta titkolni azt, hogy kár lett volna leplezni, meg sem próbálta azt, hogy mennyire örül annak, hogy végre sikerült valamit összehozni. Utána a sajtóbeszélgetésen nagyon érdekes volt megfigyelni a reakcióját. Ugye nyilvánvalóan az volt a kérdés, hogy egy ilyen katyvasz közepette összehozni egy ilyen eredményt, hogy ő hogy látja ezt az egész helyzetet, de hogy mennyire egy ős káosz az, ami jelen pillanatban az Alpinnál van. Gasly is azt mondta, hogy ő igazándiból nem tud erre értelmes dolgot mondani, hogy itt mi zajlik. Annyit mondott, hogy ő azzal tervezett, hogy ezekkel az emberekkel fog hosszabb távon együtt dolgozni, amikor ideigazolt, ugye, ezt ne felejtsük el, hogy azt, hogy a Gasly ki tudott szabadulni a Red Bull buborékból, és sikerült neki átülni az Alpine-ba, az ott már Szafnauernek köszönhető. Tehát ő volt az, aki az élére állt ennek a kezdeményezésnek, miután kiderült, hogy se Alonso és se Piastri nem áll rendelkezésre 2023-ra, ő találta ki a Gázlit, meg ő bonyolította le azt az elképesztően szövevényes, meg bonyolult tárgyalássorozatot, aminek az eredményeként némi kompenzáció fejében Gázli átülhetett ide, és megvalósulhatott az a francia álom, ami most az egy kicsit fesletnek tűnik ebben a pillanatban.
Hát meglehetősen annak tűnik, de hát ugye nem ők az egyetlen csapat, akik nincsenek túl jó formában, bár a legnagyobb káosz kétség kívül náluk van jelenleg. A hétvége csalódásának viszont, hogyha azt néznénk, hogy hogyan bántak el a vezetőséggel, akkor nyilván az Alpine nevezhetik volna a hétvége csalódásának, de a produkció alapján egy ilyen, hát mondjuk így, hogy kigyűjtötték a pontokat arra, hogy megkapják ezt a díjat tőlünk, a Haas istálló, akik ugye alapvetően az egész szezonban borzalmas produkciót nyújtanak vasárnaponként. De a Haas eddig egészen ideig két dologban jeleskedett. Az egyik, hogy ki tudják használni a változékony körülményeket, a másik pedig, hogy időmérőn azért volt pár nagyon szép villantásuk. Ehhez képest az időmérős menőjüket, akiről ugye Günther Steiner azt mondta, hogy szerintem minden idők egyik legjobb időmérős menője Nico Hülkenberg, ezt én enyhe túlzásnak érzem. Minden esetre gyakorlatilag kicsinálták, hiszen pénteken és szombaton, ugye a két időmérőn egyaránt gyakorlatilag értékelhetetlen volt Hülkenberg időmérője műszaki hibák miatt. Ugye pénteken az autója leveteresztett, mondjuk így, hidraulikai problémák adódtak, és ugye ezért végzett az utolsó helyen, másnap pedig probléma adódott az emelővel, és ezért nem ért föl időben a mért körre, egészen nagy szarvashiba, és hát közben Kevin Magnussennek is jó formán a semmi, na mondjuk ki, nagyjából a semmit közelítette a produkciója, versenytávon különösen, de hát mondom, azért aztán nem lehet hibáztatni, mert ez az autó, ez tényleg minden csak nem jó. Számszerűsítve az eredményeket, 15., 18., 17. ilyen helyeket látunk. Iszonyú volt, amit a Haas produkált. Egy olyan hétvégén, ahol az Alfa Tauri pontot szerzett.
Én nem szeretem rugdosni a Haast. Elsősorban azért, mert ez mindig ki kell, hogy hangsúlyozzuk, hogy a Haas mondjuk például egy olyan társasághoz is, mint akár az Alfa Tauri, vagy akár a Williams, azokhoz képest is egy mikroszerveződésnek nevezhető. Annyira picikék. Hihetetlenül kis csapatról beszélünk, tehát ehhez kell szabjuk, meg ehhez kell mérjük az elvárásokat is, ami azért annál sokkal-sokkal magasabb, mint amit ezen a hétvégén láttuk tőlük. És ez a szürkeség, meg ez a semmi, ez most abszolút kicsúcsosodott. Tehát eddig legalább voltak jó megvillanásaik időmérőkön. Ugye egykörös autóról beszélünk, az idei Haas az egy egykörös autó. Versenyeken ugye beletört a bicskájuk rendszerint a versenytempóba. Itt Steinerrel beszélgettem, Günther Steinerrel a Hungaroringen, azt mondta, hogy ők év végéig nyomják a fejlesztéseket, mert nem lesznek nagy változások jövőre technikai fronton, tehát minden, amit ki tudsz guberálni az idei csomagodból, az hasznos lesz 2024-ben is. Ezért azt mondta, hogy ezt a versenytempó problémát mindenféleképpen szeretnék megoldani, de hát itt most semmi nem volt gyakorlatilag. Nagyon-nagyon karcsú teljesítmény. Egy picit most először fordult meg a fejemben az, hogy lehet, hogy nagyobb ott a gond, mint amilyennek eddig gondoltuk. Próbáltam menni utána ennek a témának, meg próbáltam vizsgálódni ezzel kapcsolatban, hogy hol tartunk. Tehát hallott hetek óta azt, hogy a versenyzőkkel elégedettek vagyunk, már csak alá kell írni a szerződést, és minden rendben. Akkor miért nem írod alá? Akkor miért nem írod alá a szerződést, hogyha ez ennyire egyszerű? De ez már most, nem is tudom, ez ugye egy hónapon belül 4 versenyünk volt most. Július 1-e óta, július végével bezárólag 4 versenyt bonyolítottak. Ausztria, Silverstone, Magyar Nagydíj, Spa. Már Ausztriában a csütörtöki sajtóbeszélgetésen az hangzott el, hogy hát ez gyakorlatilag formalitás. Mégsem történt meg. Valami valami rossz érzésem van a házszal kapcsolatban, valami nagyon nincs ott rendjén jelen pillanatban, remélhetőleg hamarosan, vagy túl lesznek ezen a kritikus helyzetemben, ez tényleg szerintem egy mély pont volt nekem. Tényleg olyan volt, mintha ott se lettek volna. Ráadásul a pedokban is úgy voltak elrendezve, hogy egy ilyen lejtős, ez a spáji pedok, kétszintes és lejtős. Ezt képzeld el, azt a kacsvaszt, ami ott van. Kétszintes és lejtős. És a hospitality, ugye, ahol az élet zajlik, az be volt rakva a tomtetőn, de úgy, hogy még a bejárat is teljesen más irányba nézett, mint az összes többi csapatnak a bozorogja. Úgyhogy az egész olyan volt, mintha ott se lettek volna ezen a hétvégén, de tényleg.
Hát igen, aki viszont ott volt, és visszatérünk rá új fent, az a futamgyőztes Max Verstappen, ugyanis a hétvége pillanata Max Verstappenhez kötődik. Tulajdonképpen ez egy pillanat sorozat, ként is megfogalmazható, ugye Max Verstappen beszélgetései versenymérnökével, így foglalhatjuk össze a vasárnap alig, hanem legszórakoztatóbb jelenet sorát. A legemlékezetesebb pillanatnak mi azt választottuk ki, amikor a verseny hajrájában Verstappen megkérdezte 16-7 másodperc előny birtokában, hogy rákapcsoljon-e kicsit, mert akkor kiautózna egy kiállásnyi előnyt, és a szerelők tudnának gyakorolni még kicsit, tudnák még kicsit gyakorolni a kerékcserét. Hát ezt a pimasság, nevezzük pimasságnak.
Igen.
Hihetetlen, egészen hihetetlen. Ugye évekkel ezelőtt volt, arra emlékszem, szerintem az még 2020 lehetett, de már a Formula Podcastben nevetgéltünk ezen, hogy a futamgyőzelem felé tartva üzent a boxfalnak, hogy ne felejtsenek el inni, mert fontos a hidratáció az ilyen melegben. Tehát nem áll tőle távol ez, hogy nagy díj közben így tréfálkozik, de ugye ezt megtette egy olyan nagy díjon, egy olyan nagy díjnak a hajrájában, ahol azért volt egy-két kemény oda-vissza szólás, sőt, az egész hétvégén voltak kemény oda-vissza szólások közte és a versenymérnöke között, amire utána Helmut Marko azt mondta, hogy hát GP, ugye Giampiero Lambiase olasz származású, Verstappen meg temperamentumos, nincs itt semmi látnivaló. Na minden esetre egy ilyen versenyhétvége végén eresztett meg egy ilyet. Elképesztő.
A kemény odaszólásokkal kapcsolatban azt azért egy dolgot nem szabad elfelejteni. Egyrészt nagyon ráér felszemben ilyen dolgokat kifundálni magának, hogy mivel, tehát hogy ilyen, ezeket a megnyilvánulásokat hogy kezel. De ne felejtsük el azt, hogy ez is egy tökéletes eszköz arra, hogy demonstrálja azt, hogy ki az úr a háznál. Tehát ezt ő soha nem felejti el valamilyen formában megvillantani, hogy ki az úr a háznál. Tehát ebben ennek azért volt egy ilyen felhangja is. A másik az, hogy amikor ennyire összeáll egy csomag, és ilyen szintű fölényed van, akkor egész egyszerűen belefér az, hogy ilyen megnyilvánulásaid legyenek, meg még poénkodjál is. Egy picit azon szórakoztunk, ezeket az üzeneteket halva a Media Centerben, ez olyan, mint amikor emlékezz vissza rá, amikor iskolás volt, és az utolsó padba ültél, és megcsináltad ezt a bolha csúzlit, és hátulról lövöldözted az osztálytársadat, hogy eltalálod-e a fülét, vagy sem. Tehát, hogy egyszerűen megteheti, mert van erre kapacitása, hogy ilyesmivel foglalkozzon, hogy adott esetben még poénkodjon is a rádión. Nagyon nagy szezonja van Verstappennek, történelmi jelentőségű szezonja van szerintem.
Hát ez nehéz. Nehéz lenne.
Ő maga is rövidre zárta ezt a sztorit, amikor ez felmerült a médiapenben, hogy akkor mi volt ez, hogy esetleg megromlott a viszony közötte meg a Lambiase között, vagy hogy mi mondta, hogy dehogy is romlott meg, azt mondta, hogy az ő kapcsolatuk ilyen, és egyszerűen ebbe a szoros kapcsolatban, ami közöttük megvan, abban belefér egy ilyen adókapunk, meg egy ilyen kis kakaskodás rádió, amit most hallottunk.
Nézd, ha belefér, akkor belefér. Végül is mi is ismerünk ilyen emberi viszonyokat, ahol ilyesmi belefér egymás közt. Például,
mondjuk a milyen kis ilyen.
Ezt akartam, például egy barátom, milyen. No de.
Csak bennünket az adásrendező nem kapcsol be a világadásba, amikor hasonló hangvételben.
Mi ki tudjuk vágni.
Igen.
Na minden esetre most akkor egy pillanatra átadnám neked a terepet, hogy One Man Show-vá alakítsad a Formula Podcastet, hiszen következik a hétvége pusmorgása rovat, amelyben Sanyi elmondja nektek, melyek voltak a legizgalmasabb történetek, pletykák, amelyeket be tudod gyűjteni a spályi pedokban. A színpad a tiéd.
Hát ugye az esőzés az mindig megnehezíti a pusmorgást, akkor olyankor kevesebbet mozognak az emberek, tehát akkor mindenki meghúzza magát a saját kis vackában, hogy ne ázol rommá, de azért apró csipetkék azért érkeztek most is. Megpróbálom ezeket virágnyelven, meg röviden összefoglalni. Ugye legutóbb a gumitender kapcsán beszélgettünk, itt szóba hoztam ezt, hogy akkor éppen úgy tűnt, hogy a Bristol ajánlata annyira erős, hogy még akár azt is eredményezheti, hogy elhappolják a gumiszállítói státuszt a Pirellitől. És hogy ugye mindig mondjuk itt a műsorban, hogy itt ám nagyon gyorsan változnak a dolgok. Most ez a legfrissebb adalék, a legfrissebb információk alapján annyit változott a helyzet, hogy a Bristol állítólag vissza is lép a tendernek a folytatásától. Tehát egészen jó helyzetben voltak, de úgy alakultak az egyeztetések, hogy most mostani állapotok szerint a Pirelli ajánlata tűnik jobbnak. Benne volt a pakliban, hogy már ezen a hétvégén eredményt hirdet a Nemzetközi Automobil Szövetség, ez nem történt meg, sőt az FIA, a Formula 1 és mindenki más is cáfolta ezt az információt, ami terjengett a pedokban a hétvége folyamán, hogy a Bridgestone dobja a törők között, és a Pirelli marad. Ennek ellenére mi azt hallottuk vasárnap késő este, ugye ez szombati sztori volt, vasárnap is foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, és vasárnap este úgy jöttünk el a pályáról, hogy hát hitelesnek mondható forrásaink azt jelentették, hogy a Pirelli lesz a befutó, de ugye ez akkor válik hivatalossá, amikor bejelentik, úgyhogy várjunk és figyeljünk. Itt a pilótapiac kapcsán nem is olyan régen beszélgettünk arról, hogy az olyan nagyon nagy égszakadást, földindulást nem látunk jönni, tehát egyetértettünk abban, hogy nagy valószínűség szerint olyan nagyon nagy mozgások nem lesznek, és ehhez képest még mindig nincs új Hamilton szerződésünk, már ennek a 4 futamos penzumnak az elején is arról lehetett hallani, hogy már mindjárt itt lesz az új szerződés, még mindig nincs sehol. Ezt is várjuk, hogy ez mikor történik meg. A forrásaik szerint a részleteken megy az egyezkedés, tehát a főbb dolgokban már egyet értettek, hogy Hamilton maradni fog a Mercedesnél, de ugye ez is csak akkor válik hivatalossá, amikor azt a bizonyos szerződést bejelentik, meg aláírják. Ugyanakkor itt a mezőny más szegmenseiben is lehetett érdekes pusmorgásokat, meg érdekes csipetkéket hallani. Például olyat hallottam, hogy a Williams aktívan tanulmányozza a pilóta piacot. Nekem az volt a benyomásom, hogy ez az Albon Sargent páros, ez stabil lehet akár 2024-re is, ennek ellenére azt hallottuk, hogy a Williams bizony nagyon is nézelődik, és én azt gondolom, hogy nem Alex Albon utódját keresik, hanem lehet, hogy a Logan Sargent utódát keresik, vagy legalábbis készen akarnak állni egy olyan helyzetre, hogy adott esetben váltaniuk kell.
Hogyha Sargentot elviszi egy nagy csapat.
Vagy ha bármi más miatt adott esetben megkérdőjeleződne a folytatás, fogalmazzunk így. Egy olyan érdekes szöszönetet hallottam, hogy állítólag beszélgettek hosszasan Felipe Drugovicsal arról, hogy adott esetben milyen lehetőségek kínálkozhatna ott neki. Ugyanakkor van egy másik érdekes sztori, ami megütötte a fülemet, ez pedig Jack Duell. Te szoktál engem azzal kapcsolatban méltatni, hogy a Jack Duhem féle előrelépést azt már az egyik nagyon sötét időszakában is bevizionáltam, hogy ebből a fiúból még lehet valaki.
Te felfedezetted.
Az elmúlt időszakban Jack Duhemnek egészen jó kis eredményei vannak. Ugye nyert a Hungaroringen, nyert Spában, egészen jól alakulnak a dolgai, és hát ugye ő egy alpin akademista, ahol nagy valószínűség szerint nem lesz változás, úgyhogy föltettük a kérdést, hogy de akkor mi a fene történik egy alpin akademistával, hogyha tök jó megy az F2-ben, jó eredményei vannak, milyen kilátásai vannak neki azzal kapcsolatban, hogy adott esetben előre lépni a Form 1-be. Ugye teljesen nyilvánvalóan az édesapjával folytatott beszélgetések alapján az a cél, hogy minél hamarabb a Form 1-ben lenni. Ha az anya csapatnál jelen pillanatban nem tűnik úgy, hogy erre lehetősége kínálkozhatna 2024-re, ennek ellenére ezekben a berkekben mozgó forrás az azt sugta nekünk a fülünkbe, hogy ez soha nem mond, hogy soha. Ez pedig gondolatot kell, hogy ébresszen bennünk, hogy igen ám, de hogyha ha nem mondjuk azt, hogy soha, és 2024 vonatkozásában beszélünk, akkor hol?
Hát igen.
Úgyhogy egy dolog biztos, azt mondta ez az ember, hogy ez egyáltalán nem biztos, hogy nem lesznek komolyabb mozgások a középmezőnyben, vagy annak a hátsóbb régiójában, tehát nagyon kíváncsian várjuk, hogy mi lesz. Most ez egy, nyugodtan jöttünk el erre az augusztusi nyári szünetre, ellentétben a tavalyival. Nem tudom, hogy emlékszel-e arra, ugye eljöttünk a ringről, és másnap érkezett kora délelőtt a bejelentés azzal kapcsolatban, hogy Fernando Alonso aláírt az Aston Martinhoz, ami hozta magával a Piastri ügyet, meg azt, hogy akkor ki lesz az utód, és ezzel oda is lett a nyári szünet, mert mindenki ezen az egész, nem csak mi, hanem a világ összeszerkesztősége ezen dolgozott gőzerővel, hogy újabb és újabb infókat szerezzünk ezzel kapcsolatban. Na most vasárnap este a pedok végén várakoztam egy páciensre, akivel beszélnem kellett, és őt Fernando Alonso ügynöke. És nézegettem, már láttam, hogy közeledik, akkor láttam meg egy tweetet, amiről kiderült, hogy abszolút kamu ez a tweet.
Hogy a Red Bullhoz menne.
Hogy a Red Bullhoz menne, pereznek a helyére. És akkor, hogy jött bólint a szokás szerint, én pedig odafordítottam a telefon, hogy ugye nem. Ugye nem lesz megint oda a nyári szünet valamivel. Azt mondta, hogy legyek nyugodta, hogy ez most nincs tervben ilyen jellegű megmozdulás. Úgyhogy ennek ellenére a pilóta piac az jelen pillanatban egy olyan sztori, ami stagnál, de lehetnek még itt meglepetések, nekem egyre inkább az a benyomásom ezzel kapcsolatban. Ez most lehet, hogy nem egy nagy sós kifli, ez a pusmorgás csomag, de hát maradjunk annyiban, hogy össze voltunk zárva 4 hétre, és teljesen hulla volt mindenki, úgyhogy vannak dolgok, egyelőre most a rengeteg közül egyet tudtam elmondani, úgyhogy maradjunk annyiban, amit mondani szoktam, várunk és figyelünk.
Rendben, tegyünk így, és akkor amit el tudunk mondani, az, hogy milyen pontokat osztottunk ki a mezőny tagjainak, következik a nagy pontosztás. Ugye Sanyival, ahogy mindig most és 1 és 10 között értékeltük a mezőny tagjainak produkcióját, kettünk pontjainak átlagából pedig kialakultak azok az értékek, amelyeket ismertetni fogunk méghozzá kezdve a Red Bull Racingtől, amelynek háromszoros mindjárt világbajnok versenyzője Max Verstappen. Igen, maximális 10 pontot kapta erre hétvégére, 4 sessionből 4-et nyert, nincs kérdés. Sergio Pereznek meg volt benne ilyen is, meg olyan is, 7-es a vége.
A Ferrarival megyünk tovább, Charles Leclerc vasárnap a pódiumon, és a pletykák, pusborgások szerint ő is közel áll ahhoz, hogy szerződést hosszabbítson a Ferrarival. Az ő teljesítményére 8,5 pontot adtunk. Carlos Sainz hétvégéje, hát volt már neki ennél sokkal jobb hétvégéje, mint ez a belgiumi, ez egy 7-est ért a Formula Podcast stábjánál.
Kicsit, mint Perezé, szerintem ebben is volt nagyon jó rész, meg nem olyan jó rész is. George Russell ezúttal szürkébb volt a megszokottnál, 6,5 a vége, Lewis Hamilton pedig 8-ast kapott tőlünk. Kár azért, ami a sprinten történt.
Az Alpine-Gall duója következik. Elég sokat beszélgettünk az Alpine-ról, úgyhogy én nem ragoznám túl őket. Esteban Oconnak bevéstünk egy 7-est, az önbizalom növelő sprint harmadik hely után pedig Pierre Gasly kapott tőlünk 8,5 pontot.
Következzen a McLaren, vagyszerű egyéni produkciók, Norris esetében főleg a vasárnap emelendő ki, és az a szenzációs utolsó etap, több mint fél táv lágygumikon Piastrit meg, hát miért adtuk eleget a csodás szombatért, Norris 8, Piastri 9.
Következik az Alfa Romeo, Valtteri Bottas 6 pontot kapott tőlünk, a szerződésének meghosszabbításában reménykedő és ezzel kapcsolatban nagyon optimista Guanyu Chou-nak pedig 5,5 pontot adtunk.
Következik az Aston Martin, Fernando Alonso 7,5 kapott tőlünk a vasárnap, az nagyon rendben volt, Lance Stroll pedig egy 6-ossal azt legondolt.
A ház istálló következik, már ezt megfogalmaztuk, se íz, se bűz, Kevin Magnussen 6 pont, Nico Hülkenberg 5,5 pont, úgyhogy reméljük, hogy a nyári szünet az nekik is jót tesz majd, és egy kicsit jobb formában térnek majd vissza a Zandvoortban.
Adja az ég, hogy úgy legyen, Alfa Tauri következik, Yuki Tsunoda idén harmadszor szerzett pontot, így az Alfa Taurinak immár 3 pontja van idén, 7,5, Daniel Ricciardo pedig egy 6-ost kapott.
A Williams-el zárjuk a sort, szokás szerint Alexander Albon kapott egy 7-est, Logan Sargeant pedig egy 6-ost.
Így van, de ugye az adás még nem ért véget, hiszen hátra van külön díjaink átadása, és én azt javaslom, hogy kezdjük állandó külön díjunkkal, a magas vérnyomás külön díjjal, amelyet az idegeskedő világbajnokság futamgyőzelme is egyúttal, és ugye ezt a hétvége legidegesebb emberének adjuk át, és hát nem tudom, volt-e már olyan, hogy a hétvége embere és a magas vérnyomás külön díj nyertese ugyanaz az ember legyen, de most ez is megtörtént, hiszen Max Verstappen amilyen akciót előadott az időmérőn, azért az magáért beszélt, hogy úgy mondjuk. Ugye Verstappen majdnem kizuhant a Q2-ben, és utána meglehetősen határozottan vonta kérdőre csapatát a történtekért, amire a versenymérnök úgy reagált, hogy már kezd hozzászokni az ilyesmihez. Ez tényleg erős volt azért. Tehát, hogy amennyire laza Verstappen, például vasárlap, ugye, mint a rigalánc, azért néha nagyon keményen be tud feszülni.
Igen, de hát ez része az ő személyiségének. Azért tart ott, ahol tart, mert hogy még ennyi minden után is képes ilyen szintű vehemenciával előadni magát, úgyhogy ez szerintem része a karakternek.
Mindenképpen.
Van itt nekünk egy olyan külön díjunk, hogy a hétvége művésze.
Igen.
Felvázolod-e nekem, hogy ki és miért, mert engem én nagyon izgatott vagyok ezzel kapcsolatban.
Kérlek szépen, a hétvége művésze külön díjat a Formula Podcast állandó hallgatója és a Formula Podcast Facebook csoport törzs tagja, Viktor Balázs kapja, akivel a lehető legváratlanabb helyen futottam össze péntek este, egy szegedi alternatív színházi fesztiválon, a Teálteren odalépett hozzám valaki, és megemlítette, hogy mennyire szereti a műsorunkat, én ezt nagyon megköszöntem, majd megkérdeztem, hogy te, ez kicsoda, az ő a rendező. Tehát kedves hallgatónak és barátunknak a darabját néztem végig péntek este, és szenzációs volt, és egyúttal nagyon vicces is, szóval Balázs, innen is szívből gratulálunk a péntek esti produkcióhoz, és úgy egyáltalán. Na de, Sanyikám, van-e még valami a tarsolyodban? Vagy a puttonyodban?
Én Spának szeretnék adni egy külön díjat, ugyanis hát nagyon sokat fejlődött ez a helyszín tavaly óta. Ugye azt a Pitfall Plus-os videóban is utaltam rá, hogy tavaly azokat a megfogalmazott bizonyos kritériumokat a Formula 1, hogy miken kell javítani a Spa-Francorchamps-nak ahhoz, hogyha ha hosszabb távon szeretnének gondolkodni a Formula 1-es nagy díj megtartásában, és azt tapasztaltam, hogy ezeket a kritériumokat, ezeket nagyon szépen megvalósították. Sokkal nyilván az, hogy a pálya környékén ezeken a szűk, kanyargós, meg sokszor nem is létező kis hegyi utakon forgalmi dugók alakulnak ki. Ezen nagyon sokat lehet javítani, de megoldani ekkora tömeg esetén teljes mértékben borzalmasan nehéz. Kis toleranciával azonban teljesen vállalható volt a közlekedés. Nem voltak most ilyen 5-6 órára ott ragadsz az autópályán, és nem tudod, hogy mi következik. Szépen lekezelték, volt, ahol dücögött a forgalom, volt, amikor nehezebb volt, amikor kicsit kellett várni, de alapvetően ezt nagyon szépen lehozták. Nagyon szépen lehozták azt is, hogy a szurkolóknak a közlekedése bent a pályán belül az sokkal inkább emberhez méltóbb volt, mint korábban. Tehát nagyon sok helyen rendbe rakták azokat a kis ösvényeket, amelyek korábban tényleg járhatatlanok voltak egy kis eső kapcsán. Nagyon sokat javult a kiszolgálása a pályának, tehát végre volt egy tisztességes hely, ahova le tudtál ülni, elfogyasztani egy ételt. Tudom, hogy sok embernek ki szokta verni a biztosítékot, de ez higgyétek el, hogy Spa ott a semmi közepén tényleg az a hely, hogyha nem adnak vagy 2-3 falatot, akkor ott aztán éhen pusztulsz reggeltől estig. Tehát ez egy nagyon fontos része. Nagyon szép hangulatot tudtak varázsolni a pedokba, úgyhogy alapvetően én amondó vagyok, hogy Spa ilyen tekintetben nagyon sokat fejlődött, úgyhogy én nekik adok, milyen külön díjat adjunk nekik, te. Mondjál már valamit.
Kérlek szépen a kiváló házigazda.
Legyen akkor az, legyen ez kiváló házigazda, külön díjat adunk Spa Frankorsamnak.
Na és van-e még valamink?
Van-e még? Ha-ha, bizony, hogy van. Mégpedig egy nagyon-nagyon-nagyon fontos, és még annál is fontosabb információ van, és ezt legyen külön díj, meg abszolút csúcsdíj, meg mindennek, aminek el lehet keresztelni. Én a magam részéről én hiperboldog vagyok. Ugyanis a nagy díj hétvégéről lemaradt. Nem ez lett élete első belga nagy díja, de a nagy díj másnapján 20 perccel, 19 óra előtt, hölgyeim és uraim, megérkezett erre a világra Gellérfi Anna, aki nem Gellérfi Gergő kislánya, hanem
kedves öcsém és még kedvesebb feleségének a kislánya, azaz az első unoka húgom, akinek a nyári szünet sztárja külön díjat szeretném adományozni. Ennyi személyes vonalat mindenképpen be akartam hozni. Mert
én szeretném adományozni nekik. Jó egészséget kívánunk a szülőknek, nagyon sok örömüket lejjék Annácskában. Isten hozta őt ezen a világon.
Így van, és annyit megígérhetek, hogy legfőjebb 4 éves koráig kell várni arra, hogy bevezessem a Forma 1 nézés rejtelmeibe. Tehát Max
olyan sokáig? Verstappen,
legyen 3. Azt akartam, hogy Max Verstappen 7. világbajnoki címét már élőben fogja végig szurkolni. Hogy ilyen pozitívan zárjuk az adást. No, hát ennyi volt a belga nagy díj értékelője. Nagyon köszönjük nektek a kitüntető figyelmet. Ugye beindul a Forma 1-ben, vagy be is indult a Forma 1-ben, a nyári szünet augusztus végén lesz legközelebb verseny, de a Formula Podcast természetesen addig is jelentkezik, igyekszünk érdekes témákkal előállni nektek egész addig, amíg el nem érkezik a holland nagy díj. Amikor éppen nem a Formula Podcastet hallgatjátok, és még más dolgokat sem csináltok, akkor azt javasoljuk, hogy a formula.hu-t böngészétek, illetve iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, ahol a Formula Podcast és a Formula Motocast adásai mellett a minden hétfő este 7 órakor jelentkező Pitwall című magazinunkat is megtaláljátok, valamint mészárosai helyszíni videóit, amelyekre oly sokszor utal a Formula Podcast adásaiban is. Továbbá arra is biztatnák titeket, hogy kövessetek minket a közösségi médiában, Mészáros Sanyit, a Facebookon, az Instagramon, valamint az X-en is, ami korábban Twitter volt, Mes Andor, azaz M.S. Andor azonosítóval találjátok meg, engem pedig a Facebookon Gellérfi Gergő F1 azonosítóval. A legközelebbi adásig még egyszer köszönjük nektek a figyelmet, valamint összes barátunknak, ismerősünknek, munkatársunknak és Ivó cimboránknak. Köszönjük, hogy hozzájárultak.
Olyanjaid neked vannak, nekem nincsenek. Mi gondolat ez a Twitter X átmenete szerintem olyan lesz, mint a Force India, nem? És azt mondom, hogy még a mai napig vannak olyan idősebb kollégák a pedokban, akik úgy emlegetik, hogy jött oda Force India. Mi azt azért? Szerintem a Twitter is így lesz, hogy még azért jó néhány évig szerintem nagyon sok embernek Twitter lesz az X.
Hát próbáljuk meg azért megszokni ezt. Te is ugye azt mondtad itt adás közben, hogy 5 millióan látták a tweetedet, azt nem, az X-edet látták 5 millióan. Ezt meg
de, akkor még szerintem, tweet volt.
De lehet, akkor még éppen Twitter.
Én azt hiszem, hogy akkor még Twitter volt, és tweet volt, most pedig X, és nem tudom, hogy minek nevezzük az X-en megfogalmazott üzeneteket, nem? Mindegy, ezt majd egyszer beszéljünk.
Nevezzük X-nek, és nevezzük
ki. X-eljük ki magunkat, nyaraljatok, pihenjetek, figyeljétek a formulát mindenféle platformon, azért nem fogunk cserbehagyni benneteket, jövünk a nyári szünetben is érdekes és izgalmas tartalmakkal. Szeressétek az autósportot, szeressétek a Formula 1-et.
Sziasztok, minden jót!
Ciao, sziasztok!
Tetszett az adás? Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.